Fámák és dulimanók.
Részletek Julio Cortázar novelláiból. Jövök rá, ahogy mindent leírok, hogy ilyen lehetett másoknak a rulett vagy a lóverseny. Csak hogy én nem a pénzt hajszoltam, amikor egyszer csak az az érzés, meggyőződés kezdett elhatalmasodni rajtam, hogy egy metróablak hozza majd meg nekem a választ, a boldogságot. Éppen itt, ahol minden a legkönyörtelenebb szakadékjegyében történik, ahol az állomások közti útvonal jelzi és szabja meg visszavonhatatlanul a lent töltött időt. Mondom, szakadék. Hogy jobban megértsük, én abban reménykedtem, hogy talán egy tükröződő ablak üvegen sikerül majd az a szerencsés találkozás. Közben ott a sarokban egy lány maradni szándékozik. Elhelyezkedik az ülésen, mint aki még sok-sok állomást utazik az ismeretlen célig. Ez a másik lány pedig itt megfejthetetlen. Ann is megfejthetetlen volt. Egyenesen a támlának dőlve ült az ablak melletti ülésen. Már ott volt, amikor felszálltam az Etienne Marcel megállóban, és egy néger felállt a szemközti ülésről, úgy tűnt, senki sem érdekli. Nekem meg valami bocsánatkérést motyogva sikerült átcsúsznom a két szélső utas térde közt. Megálltam Ann előtt, és szinte tüstént, hisz ezért mentem le a metróba, hogy ismét játszam egyet. Megkerestem Margaret arcát a tükröződő ablakban, és csinosnak találtam. Tetszett nekem a fekete haja, azzal az átlósan homlokába fésült kis frufruval.
Hidalnom azt a szakadékot, amit az emberek láthatóan észre sem vesznek. Már ki tudja, mire gondol ez az agyonhajszolt tömeg, mely felszáll és leszáll a metrókocsikról. Hogy mit akar az utazáson kívül ez a tömeg, amely előbb vagy utóbb felszáll, aztán előbb vagy utóbb le is száll, és amely csak úgy összetalálkozik a kocsitérben, ahol már jó előre minden el van döntve, de senki se tudhatja, hogy mindnyájan együtt szállunk ele, hogy én szállok ele először, vagy pedig ez a papírtekercses sovány férfi, hogy a végállomásig megy ez a zöldruhás öregasszony. Hogy leszállnak-e most ezek a srácok? Hát persze, hogy leszállnak, hisz már fogják is a füzetüket, a vonalzókat, és nevetgélve, viháncolva közelednek az ajtó felé.
Nem igaz, hogy Margaret vagy Anne neve később terült volna ki, vagy hogy most így akarnám megkülönböztetni őket írásban. Az e fajta dolgok az első pillanatban adva voltak a játékban. Vagyis az ablakban megjelenő tükörképet semmi esetre sem lehetett Annak hívni, ahogy a velem szemben ülő lány sem nevezhettem Margaretnak, aki rám nézett, majd elfordította a fejét.
A fiú tekintete egyre csak abba az időtlen méla undorba veszett, amelyben úgy látszik, mindenki szeme elmerül, kikerülve a közvetlen látóteret. Csak a gyerekeké nem, akik mindaddig mereven, nyíltan bámulnak a tárgyakra, amíg egy nap nekik is meg nem tanítják, hogy a résekbe helyezkedjenek, hogy azzal az illemtudó közömbösséggel nézzenek, de ne lássanak. Nehogy utitásnak, vagy bármilyen érzelmi kapcsolatra hajlandónak mutatkozzanak. Mindenki a saját buborékába zárva, zárójelek közé ékelve, gondosan ügyelve az idegen térdek és könyökök közti kötelező parányi levegősávra, egy-egy franszuár vagy zsebkönyv mögé rejtőzve.
Szinte mindig van, akinek a szeme, mint Anné, a valódi néznivalók közé furakodik, az űrbe, ebbe a semleges, lehetetlen térbe, amely az arcomtól a Figaróba merült férfiig húzódott. De Margaret, én akkor csupán azt láthattam előre, hogy Anne egyszer csak szórakozottan az ablak felé fordul majd, mire Margaret meglátja a tükörképem, az ablaküvegen találkozó tekintetek képét, amelyhez a sötét alagút elhalványult higany és mozgó lila plüss hátteret emel, és új síkban kelti életre az arcokat. Eltünteti róluk a metrókocsi városi fényének rettenetes kréta állarcát, és legfőképp, ó igen, ezt le sem tagadhattad volna, Margaret, valósággal a szemük elé tárja azt a másik arcot az üvegen. Ugyanis a két tekintet találkozásának pillanatában megszűnik az önellenőrzés. Az ablakon megjelenő tükörképem nem az Annal szemben ülő férfi volt, akire egyébként Ann nem nézhetett nyíltan a föld alattin. Továbbá abban a pillanatban, amikor Ann hirtelen levette a tekintetét a vele szemben ülő férfiról, mert nem volt rendjén, hogy csak úgy bámulja, már nem Ann nézte a tükörképemet, hanem Margaret. De amikor ismét az ablak felé fordult, tüstént meglátta a tükörképemet, amely épp erre a pillanatra várt, hogy tolakodás és remény nélkül elmosolyodjon, amikor Margaret tekintete Annéba ütközött, akár egy madár. Mindez egy másodpercbe is beletelhetett, talán még többe is, mert éreztem, hogy Margaret észrevette a mosolyt, amit Ann alig láthatóan, de helytelenített. Bólintott egyet, és a piros bőrtáskája csatját babrálta. Most már szinte jogosan mosolyoghattam. Margaret ugyan már nem nézett rám, mert Ann mozdulatai valahogy jelezték neki, hogy még mosolygok, de továbbra is tudott róla. Így többé egyiküknek sem kellett rám néznie. Elmerülhettek kicsinyes foglalatosságukban, A piros táskazárját vizsgálgatták szorgosan. És ahogy annyi más lánnyal is történt, amikor egy-egy csatot, gombot vagy újságlapot igazgattak, most is a verem következett, ahol a remény és a rettegés összefonódott a halálra kínzó gyötrelmek görcsében, ahol az idő, akár egy második szív verni kezdett a játék pulzusán. Ettől a pillanattól kezdve minden föld alatti állomás más és más jövőt rejtett, ahogy a játék kívánta. Margaret pillantása, az én mosolyom és Anne hirtelen meghátrálása, hogy a táska csatját vizsgálgassa, egy szertartás nyitánya volt, amelyet minden észszerűségre fittyet hányva jó ideje játszom, mert még a legrosszabb, meghiúsult találkozásokat is jobban szeretem a hétköznapi okság együgyű láncainál. Nem nehéz elmagyarázni, játszani annál inkább. Sokban hasonlít a vaktában való harchoz, a rezgő kolloid szuszpenzióhoz, amelyben minden irány egy-egy beláthatatlan útvonal sokágú fáját rejti magában.
A párizsi metró térkép. Ez a mondriani csontváz. Ez a vörös, sárga, kék és fekete ágerdő. Egy hatalmas, de összekötött állábakkal jól körülhatárolt területet ölel föl. És ez a fa a nap 24 órájából 20-at életben van. Sajgó nedv kering benne, mindig pontos céllal, amely leszáll a Sátlénál, vagy felszáll a Vozsirárnál, és átszáll az Odeonnál a Lamont-Piqué felé. 200, 300, vagy ki tudja, hány variációs lehetőség van benne, hogy minden beépített és beprogramozott sejtje újra és újra behatol a fa egyik részébe, és egy másikból jön elő. Hogy felbukkan a Galeri Lafayette-ből, és a Rue Gay-Lussac egy harmadik emeleti lakásába visz egy csomag törölközőt, vagy egy lámpát.
Szabályom rögeszmeszerűen egyszerű volt. Gyönyörű, ostoba és zsarnoki. Ha megtetszett egy nő, ha megtetszett egy szemben ülő nő, ha megtetszett egy szemben az ablaknál ülő nő, ha a tükörképe összetalálkozott az én tükörképemmel az ablaküvegen, ha a tükörképem zavarba ejtette, vagy megnyerte, vagy meghátrálásra késztette a nő tükörképét az ablaküvegen, Ha Margaret meglátta, hogy mosolygok, és Anne lehajtotta a fejét, és nagy igyekezettel a piros táskája csatját kezdte vizsgálgatni, akkor volt játék. Teljesen mindegy volt, hogy észrevették-e, vagy viszonozták-e, vagy tudomást vettek-e róla, hogy mosolygok. A szertartás első szakasza nem ment tovább ennél. Egy mosoly, amelyre a mosoly ihletője felfigyel. És akkor megindult a viaskodás a veremben. Gyomrot kínzó gyötrelmek, állomástól állomásra felfellobbanó remény. Emlékszem, milyen jól emlékszem arra a napra. Most Anne és Margaret volt, de egy héttel ezelőtt azzal a szőke lánnyal történt, aki a Montparnasse Bienvenue-nél szállt le, az egyik legkomiszabb állomásnál, ami azzal a bűzlő hidrájával minden esélyt megad, hogy kudarcot valljon az ember. Én a Port de Van felé szálltam át. Szinte azonnal már az első folyosón tudtam, hogy a szőke lány a Marie de Sée csatlakozás felé veszi majd az útját. Nem volt mit tenni. Még egyszer utoljára utána néztem, amint átment a folyosó kereszteződésen, majd láttam, hogy egyre távolodik, és felmegy egy lépcsőn. Ez volt hát a játékszabály. Ha megjelent az a mosoly az ablakon, jogosan követhettem a nőt. Majd türelmetlenül vártam, hogy ugyanarra a vonatra száll le át, mint amelyikre én még az utazás előtt elhatároztam magam. Aztán pedig, és ez máig mindig így történt, láttam, hogy nem az én folyosóm felé indul, így nem követhettem. Kénytelen voltam visszatérni a föld feletti világba, beülni egy kávéházba, és élni, éldegélni, míg apránként, órák vagy napok, vagy hetek múltán vissza nem tért belém a vágy, hogy ismét megpróbáljam. Hát, ha minden összetalálkozik egyszer, nő és ablaküveg, elfogadott vagy visszautasított mosoly, metrócsatlakozás, és akkor végül, igen, akkor jogom lesz, hogy megközelítsem, hogy kiejtsem előtte az első szót, amelyben annyi idő rekedt már meg, akár csak az a végtelen tusakodás ott a verem mélyén, a kínok görcsében.
Most a Saint-Sulpice állomásra érkeztünk. A mellettem ülő utas felállt és leszállt. A férfi is egyedül maradt a szemközti ülésen. Már nem nézegette a táskáját. Egyszer-kétszer szórakozottan megcírógatott a szemével, aztán egy gyógyfürdő hirdetésbe veszett a tekintete, mely ott égtelenkedett a kocsi négy sarkában. Nem nézett rám egy ideig az ablakban, de ez épp a kapcsolat, a rejtett szívdobogás bizonyítéka volt. Talán félénk volt. Vagy egyszerűen képtelenségnek tartotta, hogy elfogadja ennek az arcnak a tükörképét, amely majd ismét rámosolyog, És azért is volt fontos, hogy megérkeztünk a Saint-Sulpice-re, mert már csak 3 átszállóhely maradt a hátralévő 8 állomás közül a végállomásig. És ha a 3 állomás valamelyikén száll le, még van esélyem, hogy találkozunk. Amikor a Saint-Placide-nál fékezni kezdett a vonat, egyre csak őt néztem. A tekintetét fürkésztem, melyet szelíden a kocsi tárgyain tartott, mint egy beismerve, hogy reménytelen várni. Hogy ismét a tükörképre nézzen, amely csak arra várt, hogy rámosolyoghasson.
Saint-Placide-nál. Amit tudtam előre, még mielőtt fékezni kezdett volna a vonat. Mert az utasok készülődni szoktak, különösen a nők, akik idegesen igazgatják a csomagjaikat, összehúzzák a kabátjukat, hogy elfordítják a tekintetüket, amikor felállnak, és kerülgetik a térdeket, amikor a sebességcsökkenés megbénítja, megtántorítja őket. Anne szeme végig siklott az állomás reklámjain, Margaret arca pedig homályba borult a peron lámpái alatt. Így nem tudhattam, hogy rám nézette ismét, vagy sem. Az én tükörképem amúgy sem lett volna látható a neonok, a fényképreklámok a ki- és beszállók kavargásában. Ha a Montparnasse Bienvenue-nél száll le Anne, nincs sok esélyem. Ott egy 4-es elágazást tett lehetetlenné minden előrelátást. Amikor nem szállt le, tudtam, hogy már csak egyetlen egy állomás maradt, ahol még követhetem, szemben a 3 utolsó megállóval, ahol már úgyis minden mindegy volt. Ismét Margaret szemét kezdtem kutatni az ablakon. Némán, mozdulatlanul igéztem, ami úgy hatott rá, mint valami követelés, mint a hullámverés, és rámosolyogtam. Úgy, hogy lehetetlen volt, hogy Anne ne vegyen tudomást róla. Margaretnak pedig el kellett fogadnia, még ha nem nézett is a tükörképemre, amelyet beborított a Denfer Rocheróra torkolló alagút félhomája. Talán a működésbe lépő fékek mozgatták meg Anne combján a piros táskát. Talán csak az unalom emelte föl a kezét a homlokát átszelő frufruhoz. Ez alatt a 3-4 másodperc alatt, míg a vonat beállt a peronra, a gyötrelmek a verem bőrfalába mélyeztették a fullánkjukat, hogy ismét belülről győzzenek le. Amikor Anne egyetlen nyílt mozdulattal felegyenesedett, és amikor megláttam hátulról 2 utas közt, talán még mindig képtelen módon Margaret arcát kutattam a sok fénytől, mozgástól káprázó ablakban. Szinte öntudatlanul követtem, mintha tehetetlen árnyéka lettem volna a testnek, míg csak fel nem eszméltem, hogy mielőtt állok, hogy most visszavonhatatlanul a végső kettős választás elé kerülök. Szertartásának utolsó felvonásában fogalmam se volt, hogy Anne, hogy Margaret a lényédőszkőre száll le át, vagy pedig egyenesen fölmegy az utcára, mégpedig gyorsan. Bár mindegy, mert ezen az állomáson nincs az a sok vég nélküli folyosó, mint másutt. Láttam, ahogy a tömegben halad előre, a piros táskája akár egy játékinga, a feje magasra emelve, az irányjelző táblákat kereste, egy pillanatig habozott, aztán bal felé fordult. Bal oldalt pedig az